Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Pár adással ezelőtt, amikor az általatok fejlesztett Mozaik Alfáról beszéltünk, akkor végig mentünk gyakorlatilag, hogy hogyan kell használni a felületet, hogy kosarak közül, úgynevezett kosarak közül választhatnak a felhasználók, hogy milyen csomagokba, milyen kriptodevizákba akarnak befektetni. Az egyik ilyen kosaratok az alulértékelt kosár, amelyekben olyan kriptók vannak, amelyek szerintetek alulértékeltek jelenleg a piacon. Eddig stimmel?
Abszolút stimmel. Nagyon jól mondod.
Na és akkor említetted, hogy van azért egy-két kedvenc sztorid ebben a kosárban, és az egyik ilyen kedvenc sztorid a TON hálózat, úgyhogy ez lenne a mai témánk. TON hálózat, azért nem lehet sűrű hallani róla a hétköznapokban. Mit tud ez a hálózat? Milyen céllal hozták létre?
Reméljük, hogy ez jelenleg igaz, hogy nem lehet róla sűrűn hallani, de nem sokára ez megváltozik. Erre egyébként vannak jelek, amik azt mutatják, hogy hamarosan a köztudatban is egy ismertebb projekt lesz a TON hálózat. Ugye Pavel Durov álmodta meg ezt a hálózatot, aki a Telegramnak is az alapítója. Most nincsen pontos szám a birtokon, hogy a Telegramot hányan használják, de az biztos, hogy több százmillióan minimum, de lehet, hogy már milliárdos a felhasználása. Ugye itt egy nagyon népszerű chat applikációról van szó. Na most ő ezt elkezdte már sokkal korábban ezt a projektet, tehát 2018-ban már botrány volt, akkor még Gram néven volt a köztudatban, akkor pénzt gyűjtöttek a fejlesztésre, és összetűzésbe került az amerikai hatóságokkal, úgyhogy akkor egy picit el is tűnt a látómezőből a Gram, majd ugye TON hálózat néven jött vissza, és 2020-ban indították el, egészen pontosan 2020 május 7-én indult el a rendszer, aminek az lett a következmény, hogy összetűzésbe került a Pavel Durov az orosz vezetőséggel és vezetéssel, elkezdték üldözni, és nagyon félt a Pavel, hogy el fogják venni tőle ezt a hálózatot, úgyhogy nagyon gyorsan átformálta a működését, és odaadta a közösségnek. Tehát innentől kezdve nem lett egy központi hely, ahol irányítják a TON hálózatot, hanem decentralizálódott idő előtt, illetve hát a tervekhez képest megszabott idő előtt, és a közösség kezébe lett adva a sorsa.
Tehát egy centralizáltnak indult szolgáltatás vált, decentralizálták kényszerből gyakorlatilag?
Így van, de hát ezt úgy kell érteni, hogy mindig is az volt a terv, hogy ez egy decentralizált hálózattá váljon, de az a jellemző a fiatalabb blokkláncokra, hogy nem tudnak elindulni decentralizáltan, ezért centralizáltan indulnak el, és ahogy gyűjtik a felhasználókat, úgy folyamatosan haladnak a decentralizáció irányába, míg nem érik el azt. Itt viszont még az első lépések után egyből meg kellett tenni, tehát ez egy igaziból egy kockázatos lépés volt, mert nem lehetett tudni, hogy a közösség elkezde vele foglalkozni, vagy nem. Viszont elkezdett. És azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre aktívabbak és egyre profibb emberek csatlakoznak a TON hálózat közösségéhez, mind a fejlesztői oldalról, mind pedig a felhasználói oldalról. Úgyhogy óriási nagy az aktivitás. Ilyenkor mindig megvan annak a módja, megvannak azok a fórumok, ahol megvitatják a technológiai problémákat, erre megoldásokat keresnek, és elkezdenek rajta dolgozni. Na most ezek közül azt lehet mondani, hogy az egyik legaktívabb a világon, tehát talán a Solana-nál, a Polkadot-nál és esetleg a Cardano-nál lehet hasonló mértékű aktivitást tapasztalni, mint a TON hálózatnál, viszont ugye nincsen semmilyen üzleti érdek ma már a TON hálózat mögött, ezért a kommunikáció ehhez képest ma még gyenge. Viszont azt is látni, mert hát minden kommunikáció publikus, amit itt látunk, hogy erre készülnek, tehát megvannak azok a mérföldkövek, amiknél egyre aktívabban el akarnak kezdeni ezzel foglalkozni. Úgyhogy úgy látjuk, hogy technológiailag egy nagyon fejlett, nagyon jól működő blokkláncot raktak össze, ugye egy smart contract platform, tehát ugyanaz a kategória, mint ahova az Ethereum, a Polkadot, a Cardano, a Solana, a Avalanche, ezek tartoznak, és megállja a helyét, ráadásul vannak nagyon izgalmas, működő megoldások már rajta. Ilyen például az identity rendszerük, tehát van egy megoldás arra, hogy hogyan azonosítsa be magát valaki, és akkor azok a pénztárcák azok beazonosított pénztárcának számítanak. Úgyhogy egy elég széles rétű felhasználás és alkalmazási terület, amit le tud fedni. Hát ugye az a kérdés, hogy elkezdik-e használni, viszont én azt gondolom, hogy ahol ilyen nagy számba, ilyen nagy lelkesedéssel és profi fejlesztők dolgoznak, azoknak előbb-utóbb meg kell jelenni a piacon, mint egy használatban lévő népszerű blokklánc. Ezért egy-két adatot mondani. Tehát például a Twitter csatornájukon, és ugye ezt mindenféle reklám nélkül érték el, most már közel 200 ezer követő van. Egyébként a piaci kapitalizációjuk az 2 milliárd dollár fölött van, olyan 10-20 millió dollár a Tonkoinnak a napi forgalma. Úgyhogy ezek nem rossz számok. Amit még izgalmas megemlíteni, hogy ugye a validátorokat futtatni kell, mivel nem központosított, ezért kell, hogy legyenek olyan önkéntesek, akik működtetik a rendszert. Na most ugye 5 másodperces a blokkidő, ez a mai modern blokkláncoknál ez egy jó szám, tehát ez a normális, ez a bevett szokás. Viszont ehhez ugye 260 shardot, tehát az a lényeg, hogy fel lehet osztani, ez a skálázhatóságról beszélek most, tehát ez azt jelenti, hogy hány oldalláncot lehet becsatlakoztatni a főlánchoz, ami tehermentesíteni tudja a főláncot, és akkor bizonyos tranzakciókat nem kell a főláncnak lekezelni, hanem az oldalláncok tudnak lebonyolítani. Na most az Ethereum 2.0 ebből 26-ot képes lekezelni, de ennek pont a 10-szeresét képes lekezelni a TON hálózat, tehát sokkal tovább lehet skálázni, tehát egy hatalmas növekedést is le tud kezelni a hálózat. És amire állítólag, ezt mi nem teszteltük le, de állítólag ma képes, azaz 55 ezer TPS, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon magas szám, tehát sokkal többre képes, mint a mai blokkláncok. Ez már harcba tudna szállni a Visával és a Mastercarddal, de hogyha elérik a fejlesztésbe azokat a betervezett lépcsőket, amiket ők szeretnének, akkor ezáltal 1 millió tranzakcióra is meg tud nőni. Ezeket a számokat mindig kétkedve kell kezelni, mert szoktak a blokklánc projektek ilyeneket mondani, de hát ezt elég sok helyen leírták.
Na de hogyha már le van írva sok helyen ez, akkor mégis min múlik az, hogy mondjuk egy Ethereum 2.0 jelenleg sokkal sikeresebb, mint egy TON hálózat?
Hát ott van a rengeteg likviditás, ott van rengeteg felhasználó.
Miért ott van a rengeteg felhasználó, mikor perceken keresztül soroltad, hogy miben jobb ez a hálózat, mint mondjuk az Ethereum?
Alkotók, tehát a közösségnek az információi szerint képes erre a hálózat. Ezt le kell tesztelni, meg kell nézni, hogy valóban képes rá. Egyébként nagyon sok időt nem foglalkoztunk azzal, hogy teszteljük a hálózat működését. Amit mi kipróbáltunk, az minden jól működött. Azt kell látni, hogy egy komplett teszt egy blokklánc működéséről az sok ezer óra, akár több tízezer óra is lehet, az egy borzasztóan nagy munka, ezt azért nem kell megtenni, mert azt a közösség majd megteszi, tehát ahogy jönnek a felhasználók. A mostani visszajelzések alapján azt látjuk, hogy szeretik, akik használják, de hát nincsenek tömegek a TON hálózaton. Ki fog majd derülni? Viszont nagyon nehéz egy új blokkláncnak egyből sikeresnek lennie, hiszen hogyha én kitalálok egy blokkláncos alkalmazást, és keresek egy helyet, hogy melyik blokkláncra költözzek, nem biztos, hogy oda fogok költözni, ami technológiailag a legmegfelelőbb, mert hogyha ott nincs felhasználó, akkor nem fogják használni az én szolgáltatásomat sem, viszem az Ethereumra, mert ott van a legtöbb felhasználó, és ott van a legtöbb pénz. Tehát, hogyha én akarok nyitni egy szatócsüzletet, akkor lehet, hogy jobb feltételeket kapok egy olyan városba, ahol alig laknak, de inkább megyek oda, ahol sokkal több adót kell fizetnem, sokkal kényelmetlenebb nekem oda menni, de tömegek vásárolnának az én szatócsüzletembe. Ezt pont így kell elképzelni.
Az ördögi kör.
Így van. A Huobi inkubátorhoz tartoznak, ahol sok sikeres blokklánc projekt kezdte az életét. Ez mindenképpen egy jó jel. A KuCoin Ventures befektetett. Ő nekik, mint befektetési cég, nekik elég nagy tapasztalatuk van a piacon. Az mindig egy jó jel, hogyha egy ilyen szereplő pénzt fektet ezen a területen egy projektbe. Mi úgy látjuk, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy jelentős növekedés előtt álljunk. De hát soha nem lehet tudni, mi fog történni, üveggömbünk nincsen, de egy megfigyelésre és figyelemre méltó projektről van szó, abban biztosak vagyunk, úgyhogy nálunk be is került, igen, amit említettél, abba a kosárba, ahol a képességükhöz képest, és mondjuk ahhoz képest, amilyen lelkesedéssel és amilyen számba dolgoznak emberek ezen a projekten, ahhoz képest alulértékeltnek tekintettük.
Hát igen, nem véletlenül van az alulértékelt kosaratokban a tonhálózat. Ha már Mozaik Alfánál tartunk, van aktualitás nálatok. Újabb, hát egy meghatározó ponthoz érkeztetek? Érkezett ez a kereskedési platform?
Igen, tehát a héten kinyílt a utility tokennek, tehát a Codexának, a Mozaik Alfa platformhoz tartozó kriptoeszköznek a szabad kereskedése, tehát bárki vehet, bárki adhat el. Annyit kell tudni a Codexáról, hogy az a legfőbb funkciója, hogy azok, akik használják a Mozaik Alfa platformot, azok előnyökhöz juthassanak azáltal, hogy lekötik a Codexa tokeneket. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy olcsóbban vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ami mondjuk egy befektetés esetében mindenképpen előnyös, hiszen ott számolni kell mindig azzal, hogy vannak költségek. Mikor lezár az ember egy ügyletet, akkor megnézi, hogy milyen kiadásokkal kellett számolnia, mennyit hozott, és abból tudja levonni a következtetéseket, hogy mennyire volt sikeres a befektetése. Hogyha azt előre meg tudja mondani, hogy mennyivel tudja csökkenteni a költségeit, akkor annyival izgalmasabb egy terület.
Azt értem akkor, hogy a felhasználóknak miért jó, hogy létezik egy ilyen token, de a Mozaik Alfának miért volt szüksége, miért válik előnyére az, hogy van egy saját tokenetek?
Ahhoz, hogy le tudjunk fejleszteni valamit, rengeteg pénzre van szükség. Úgyhogy az volt a piaci ajánlat, hogy aki hozzájárul egy közösségi finanszírozás keretein belül a Mozaik Alfa fejlesztéséhez, ő ilyen tokeneket kap cserébe, és ezeket a tokeneket pedig majd a piacon el tudja adni. Ugye itt semmilyenféle nyereség garancia nem volt e mögött, az ajánlat mögött. Aki érti, hogy miről szól a projekt, és látja benne a fantáziát, az vásárolt belőle. Úgyhogy most úgy gondoljuk, hogy már elég nagy a felhasználói létszám, elég sok helyen ismerik és elismerték a projektet, hogy eljött az ideje, hogy kinyíljon a kereskedés, és azt lehet mondani, hogy a nagyon rövid idő telt el azóta, tehát itt még két napja sincs, hogy elindult, hogy ez idő alatt azért eléggé meglepő volt, hogy milyen sokan akartak vásárolni belőle.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet, jövünk legközelebb.